Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Somogyi Viktória. Szerdai műsorunk tartalmából. Ne kergessük az örök fiatalságot, inkább éljük meg szépen az öregkort, ami az örökké valóságra készít fel. Ferenc pápa katekézise. Farel bíboros lett a befektetési bizottság elnöke. A szmirnai érsek közös napi rózsafűzér imára hív Mária anya efezusi házában.
Ne kergessük az örök fiatalságot, inkább éljük meg szépen az öregkort, ami az örökké valóságra készít fel. Ferenc pápa katekézise. A Szent Atya 13. alkalommal elmélkedett az időskorról a szerdai általános pápai audiencián tartott katekézis sorozata keretében. Ezúttal a lelki újjászületés, a bölcs öregkor, az örök fiatalság illúziója és az isteni gyengédség megjelenítése volt gondolatainak vezérfonala. Nikodémus újjászületése. Jézus azt felelte Nikodémusnak: bizony-bizony mondom neked, aki nem születik újjá, az nem láthatja meg az Isten országát. Nikodémus megkérdezte: hogy születhet valaki, amikor már öreg? Csak nem térhet vissza anyja méhébe azért, hogy újra szülessék? Erre Jézus azt mondta: bizony-bizony mondom neked, aki nem vízből és lélekből születik, az nem megy be az Isten országába. Ami a testből születik, az test, ami a lélekből születik, az lélek. Kedves testvérek, az evangéliumban szereplő idősek közül az egyik kiemelkedő Nikodémus a zsidók vezetője volt, kezdte katekézisét a pápa. Nikodémus meg akarta ismerni Jézust, de titokban ment el hozzá az egyik éjjel. Beszélgetésükből elénk tárul Jézus kinyilatkoztatásának és megváltó küldetésének magva, amikor azt mondja: mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen. Jézus azt mondja Nikodémusnak, hogy ahhoz, hogy meglássa Isten országát, annak lélekből kell újjászületnie. Nem arról van szó, hogy világra jövetelünket kell újraélnünk, remélve, hogy új megtestesülésünk egy jobb élet lehetőségét nyitja meg előttünk. Ez egy értelmetlen ismétlés volna, sőt, a megélt élet értelmét is kiüresítené, mintha kudarc lett volna. Jézus nem ilyen újjászületésről beszél. Ez az élet értékes Isten szemében, mi az ő gyengéden szeretett teremtményei vagyunk.
La nascita dall'alto, che ci consente di entrare nel regno di Dio, è una generazione nello spirito.
A felülről jövő születés, ami révén beléphetünk Isten országába, a lélek által való teremtés, az ígéret földjére való átjutás, ahol Isten szeretetével találkozunk az ő kegyelméből. Nem a testi újjászületésről van szó, hangsúlyozta a pápa. Nikodémus félreérti ezt a születést, ezért az öregségre hivatkozik, ami lehetetlenné teszi azt. Az ember elkerülhetetlenül megöregszik, az örök fiatalság végleg tovaszál. Hát akkor mi az igazi újjászületés? Sokat tanulhatunk Nikodémus ellenvetéséből. Ha megfordítjuk, Jézus szavának fényében felfedezzük az öregség küldetését. Öregnek lenni nem csak, hogy nem akadályozza a felülről jövő újjászületést, amiről Jézus beszél, hanem éppen, hogy rávilágíthat, tisztázza az elveszett remény félreértéséből. Korunk és kultúránk a gyerekszületést aggasztó módon egyre inkább egyszerű termelési és biológiai reprodukciós kérdésnek tekinti. Emellett pedig az örök fiatalság mítoszát ápolja kényszeresen, a soha nem öregedő test déli bábját kergetve. Az öregséget sokféle módon megveti, mert óhatatlanul szertefoszlik ez a mítosz, ami szeretné, hogy visszabújjunk az anyamébe, és mindig fiatal legyen a testünk. A technikát magához vonzza ez a mítosz mindenhogy. A halál leküzdésére várva életben tarthatjuk az orvostudomány és a kozmetikai ipar segítségével a testet, melyek lassítják, eltakarják, eltörlik az öregséget. Persze egy dolog a jólét, egy másik pedig a mítosz éltetése. Tagadhatatlan, hogy a két szempont összemosása bizonyos mentális zűrzavarhoz vezet. A pápa szabadon hozzátette. Összekeverik a jólétet és az örök fiatalság mítoszának táplálását. Egy bölcs olasz színésznő, Anna Magnani, amikor megkérdezték, miért nem varratja föl a ráncait, azt felelte, ne nyúljanak hozzá. Hosszú évekbe telt, hogy legyenek, nem hagyom a ráncaimat. A ráncok a tapasztalat, az élet, az érettség, a megtett út szimbólumai. Nem szabad eltörölni őket azért, hogy arcra fiatalnak tűnjünk. Az egész személyiség számít, a szív, ami olyan, mint a jóbor, minél idősebb, annál finomabb. A halandó testben való élet egy gyönyörű, befejezetlen alkotás, épp úgy, mint a művészetben, ahol ezeknek a félbemaradt műveknek megvan a maguk sajátos vonzereje. Az élet ugyanis itt lent, beavatás, kezdet, nem beteljesedés. Így születünk a világra valós személyekként, akik előre haladnak a korban, de mindvégig igazi emberek. A halandó testben való élet azonban túl kevés időt és teret nyújt létünk legértékesebb részének beteljesítéséhez. A hit, ami magába fogadja Isten országának evangéliumi üzenetét, ahova igyekszünk, rendkívüli hatást vált ki, mondja Jézus.
Consente di vedere il regno di Dio.
Lehetővé teszi, hogy meglássuk, úgymond Isten országát, meglássuk a jeleket, melyek Isten örökké valóságát hirdetik. Ezek az evangéliumi szeretet jelei, melyeket Jézus sokféleképpen megvilágít. Ha pedig látjuk egy jeleket, beléphetünk országába a lélekvizének megújító segítségével. Ferenc pápa így folytatta katekézisét. Az öregség egy olyan állapot, mely sokunknak megadatik, ahol ennek a felülről jövő születésnek a csodáját hitelesen megélhetjük. Nem az időbeli születésről nosztalgiázik, hanem a szeretetről szól a végső elrendeltetés iránt. Ebben a távlatban az öregség egyedülálló szépséget ölt magára, az örökké valóság felé zarándokol. Senki nem bújhat vissza az édesanyja méhébe, sem pedig annak technológiai és fogyasztói pótlékába. Ez nem ad bölcsességet, ez nem adja meg a megtett út tapasztalatát, ez mesterséges. Akkor is furcsa lenne, ha lehetséges volna, magyarázta a pápa. Az öreg ember előre megy sorsa felé, Isten mennyországa felé, az életben megszerzett bölcsességgel. Az öregség tehát egy sajátos időszak arra, hogy megszabadítsa a jövőt a technokrata illúziótól, egy biológiai és robotszerű túlélésről, és főként azért, mert megnyit Isten teremtő méhének gyengédsége előtt. Nézzük csak meg, milyen gyöngéden tekintenek a nagyszülők unokáikra, és megértjük Isten gyöngédségét.
Non dimentichiamo che lo stile di Dio è vicinanza, compassione e tenerezza.
Ne feledjük, hogy Isten lelke közelség, együttérzés, gyöngédség. A Szentlélek nyisson meg minket az öregség e lelki és kulturális küldetésére, mely kiengesztel minket a felülről jövő születéssel. Fohászkodott végül a szerdai általános audiencián a pápa.
Farel Bíboros lett a befektetési bizottság elnöke. Vele együtt négy másik magasrangú szakembert is beválasztottak abba a testületbe, amelynek az új Predicate Evangelium konstitúció szerint garantálnia kell majd a Szentszék értékpapír befektetéseinek etikusságát. A befektetési bizottságot a június 5-én vasárnap hatályba lépett Predicate Evangelium kezdetű apostoli konstitúció 222. cikkelye alapján hozták létre. Az 5 évre kinevezett magasrangú szakemberekből álló bizottság hivatott garantálni a Szentszék értékpapír befektetéseinek etikus jellegét az egyház társadalmi tanításával összhangban. A bizottság elnöke Kevin Farrell bíboros, a világiak, a család és az élet dikasztérium prefektusa. A tagok a következők. Jean-Pierre Casey az Egyesült Királyságból a Reg Hedge alapítója és vezérigazgatója, ami egy olyan cég, amely mesterséges intelligenciát használ arra, hogy fontos befektetési információkat nyerjen a kormányzati politikákból. valamint a Centesimus Annus Pro Pontifice alapítvány brit koordinátora. Giovanni Gay Németországból, az Union Investment Private Funds ügyvezető igazgatója és a Union Investment Group egyik menedzsere. David Harris Svédországból, a Skagen Funds portfólió menedzsere és partnere, aki széleskörű tapasztalattal rendelkezik a globális részvénypiacok és a fenntartható befektetések terén. Végül John Zona, az Egyesült Államokból, a Boston College befektetési irodájának vezetője. A bizottság, amint azt az új konstitúció is kimondja, kiemelkedő szakemberekből áll, akiket 5 évre neveznek ki.
A szmirnai érsek közös napi imára hív Mária anya efezusi házában. Június 7-én kedden tettük közzé Martin Kmetec szmirnai érsek levelét, amelyben az Efezus közelében fekvő Mária házak egyhelyén tartott május 19-i imádságról tudósít. Az érsek felidézi a Ferenc pápa kezdeményezésére tavaly május 19-én tartott ima világnapot, amelynek során a világ 30 Mária kegyhelyén tartottak közös imádságot, a szűzanya közbenjárását kérve, hogy az isteni gondviselés hárítsa el az egész emberiséget sújtó világjárványt. Ez év május 19-én az egyetlen törökországi Mária kegyhelyén gyűltünk össze, írja a szmirnai érsek. A Meriem Ana Evi, vagyis a Mária anyaházában, amely egyike a világ azon 30 Mária kegyhelyének, ami részt vett a világjárvány elhárítására Ferenc pápa által meghirdetett rózsafűzés staféta imádságban. Az ima során közvetlen televízió, rádió és közösségi média kapcsolatban álltunk az egész világgal. Attól fogva ebben a szegény is kicsi, de jelképes értékekben gazdag kegyhelyen minden nap imádság száll az ég felé. Mindez nem csak a helyi fogadalmas nővérek és kapucinus testvérek jelenlétének köszönhető, hanem az ide látogató tiszta szívű és bizalommal teli zarándokok imájának is, akik buzgó imájukkal táplálják azt a lángot, amelyet a ház egykori tűzhelyén maga Szűz Mária lobbantott fel. Mostantól fogva továbbra is kapcsolatban szeretnék lenni az egész világgal a Rózsafűzér ima napi online közvetítésével. Kívánjuk, hogy a világ belépjen Mária házába, hogy ő vele és velünk együtt imádkozzon. Kérjük ezt a kicsiny helyi szmirnai gyülekezetünk nevében, amely azonban él a feltámadt Krisztusba vetett reménye jegyében. Másfelől ez a nyitottság gesztusa a kilépő egyház jele, amely a Krisztusba vetett hit kincsét akarja feltárni anyjának, Szűz Máriának kedves arcán keresztül. Éppen ezért a mai naptól kezdve szeretettel meghívjuk a kedves híveket, hogy az internet révén látogassanak el minden nap Mária efezusi házába, csatlakozzanak hozzánk a Rózsafűzér imádságával, amelyet különféle nyelveken esténként 4-7 órakor kezdünk imádkozni a közösségi csatornákon keresztül. Mária, az egyház anyja, könyörög érettünk. Martin Kmetec, szlovén minorita szerzetes, szmirnai érsek, 2022. június 7-én. Szűz Mária efezusi házának története. A keresztény hagyomány úgy tudja, hogy Szűz Mária efezusi háza olyan spirituális érték, amely Ferenc pápa 3 elődjét arra indította, hogy elzarándokoljanak Mária anya efezusi házába. A II. Vatikán zsinat után 2 évvel, 1967-ben Szent VI. Pál pápa kereste fel Mária efezusi házát, hiszen éppen ez a város, és persze nem véletlenül adott otthont a 431-es efezusi 3. egyetemes zsinatnak, amely Krisztus kettős természetének valódi egysége alapján Szűz Máriát Teotokosznak, Isten szülőnek hirdette meg. Szent II. János Pál pápa megválasztása utáni évben 1979-ben látogatott el az efezusi Mária kápolnába, hogy annak a házában imádkozzon, aki azt mondta a fiának, totus tuus, egészen a tiéd vagyok. A hagyomány török nyelven őrizte meg a helyi nevét, amely magyarul is ismerősen cseng. Meriem Ana Evi. A Meriem a héber Miriam, Mária úrnő szóból ered, az Ana anyát jelent, az Evi pedig házat. Ebből adódik a Mária anyaház kifejezés, amely évszázadokon át búvó patakként őrizte a titkot, hogy abban az efeszusi falakon kívüli kicsinyházban lakott Jézus anyja, akit a fiú a kereszten szeretett tanítványára bízott. Egy másik név görög, török eredeti, és úgy szintén ékes szóló. Panája Kapulu, ahogy ősidók óta nevezték a helyet. A török Panája, a görög Panhagia, az egészen szent megfelelője, az Isten anya nevét jelöli, míg a Kapulu törökül kaput, ajtót, és így házat is jelent. Mindenre azonban fájtabb borított az iszlám hódítás. Jó lehet Szerencse faluban, az Efezustól keletre fekvő hegyekben, Panája Kapulútól 8 kilométerre 4000 ortodox keresztény lakott a görögök Kis-Ázsiából való kiűzéséig, ami éppen 100 évvel ezelőtt, 1922-ben történt. Ők magukat a régi efezusi keresztények utórainak vallották, és Mohamed követői elől menekültek a hegyekbe. Ős időktől fogva őrizték a meggyőződést, hogy Szűz Mária abban a kapulúban élt, és ott szenderedett el. Papjaik vezetésével évszázadokon át zarándokoltak oda, hogy a romoknál megünnepeljék Szűz Mária elszenderedésének és mennybevételének emlékét, tévedésnek tartva, hogy ennek helyét az ortodox liturgikus hagyomány Jeruzsálembe tette. A fájtlat az 1824-ben elhunyt Emerik Szent Katalin látomásainak magán kinyilatkoztatása fette fel, amelynek alapján az Osztrák Régészeti Intézet 1896-ban kezdett ásatásokat, amelyek feltárták, hogy a kapuló ház alapjai az első századból valók, míg az alapoknak megfelelő fölépítmények már bizánci eredetűek és jellegűek. A látomás szerint az Isten anya Krisztus mennybe menetele után 3 évig Jeruzsálemben, az utolsó vacsora termének előterében, 3 évig Betániában, majd 9 évig Efezusban élt, ahová Szent János apostol vitte. A Jeruzsálemben töltött 3 év alatt a zsinagóga üldözte a fiatal kereszténységet, Péter és János apostolok működése állandó beszédemet jelentettek nem csak kettejüknek, hanem Jézus anyjának is. Ezért az István diákonus megkövezése után kitört nagy keresztényüldözés követően ők is menekülni kényszerültek. Biztos hagyományt igazol Túri Szent Gergely, aki szerint az apostolok a következő évben különböző missziós területekre indultak, így érkezett Szent János Kis-Ázsiába. Máriát féltve előbb Betániába vitte őt Lázár családjához, akiket akkor még nem zaklattak. Szent János apostol Efezus mellett fölépítette az Isten anya házát, még mielőtt odavitte. Amikor Mária ott letelepedett, már több keresztény család élt azon a környéken. A heves keresztényüldözés elől menekültek ide. Mivel a környezetet és a barlangokat úgy használták föl menedékül, amint azt a természet felkínálta, ezért lakásaik remeteszerűek voltak, többnyire negyed órányira egymástól, és az egész környék szétszórt falusi közösségnek látszott. Az Isten anya szolgálójával lakott a házban. Ő szerezte be a kevés táplálékot, amire szükségük volt. Néha meglátogatta őket egy apostol vagy tanítvány. Legtöbbször egy férfit láttam náluk bemenni és kijönni, akit Szent Jánosnak tartottam. Semmit, sem Jeruzsálemben nem volt állandóan Szűz Mária közelében. Mindig úton volt. Olvassuk az Emerik Szent Katalinnak tett magán kinyilatkoztatásban.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Mária Rádió.
Jászol és kereszt. Székely János püspök atya elmélkedése.